Ézsaiás könyve 54. részének 10. versével köszöntjük a hallgatót.
Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad.
A hegyek megszűnhetnek.
Igen, megszűnhet a világ, de Isten hűsége soha meg nem szűnik azok iránt, akik őt Istenként tisztelik.
Mai műsorunkban a 100 éves Bármadas Református Általános Iskola és Gimnázium igazgatójával, Tombor Józseffel készített riportunkat hallgathatjátok meg.
Jó rádiózást, áldott időtöltést kíván Bíró Zsolt
és Bíró Lívia,
a műsorvezetők. Tombor Lászlóval, a Bármadas igazgatójával beszélgetek. Igazgató úr, mondaná egy pár szót az iskoláról.
Iskolánk a Bármadas Református Gimnázium, általános iskola és diákotthon, a Dunamelléki Református Egyházkerületnek az iskolája. 1907-ben alapították ezt az intézményt, akkor a leány, református lánynevelésnek volt az intézménye. Az elnevezése az iskolának elég furcsának tűnik, nem tudni azt, hogy egy névről van ez szó, vagy egy szóösszetételről, vagy két külön névről. Az iskola történetéhez hozzátartozik két személynek az életútja, illetve két személynek a példamutatása. Egyikőjük Bár János, egy katolikus pesti polgár, másikuk pedig Madas Károly, egy református földbirtokos. Akik mind a ketten úgy gondolták, hogy a református nevelésnek, a református nőnevelésnek komoly támogatást nyújtanak, mind a ketten vagyonuk egy részét adományként a református egyháznak adták, hogy ebből a református nőnevelést támogassák. A két adomány és a két alapítvány külön-külön nem lett volna elég arra, hogy egy iskola induljon, ezért a két alapítványt összevonták, és ennek a két alapítványnak az együtteséből indulhatott el az oktatás az iskolában, ezért viseli mindkettőjük nevét az iskola. 1907-ben, október 12-én, amikor elindult az oktatás, még csak 12 lány tanulója volt az intézménynek, azonban a következő években, évtizedekben folyamatosan nőtt a számuk. 1930-ra már több száz lány diák járt ebbe az iskolába, akkor már gimnáziumként működött. Az épület, ahol most beszélgetünk, az 1930-ban készült Megyaszai István tervei alapján, aki a korszak egyik legmodernebb iskoláját hozta létre, és alkotta meg, amely egyértelműen szolgálta a diákoknak a testi, lelki, szellemi nevelését egyformán, és ma is mintaként szolgálhat egy középiskola működéséhez, hogy hogyan is kell, hogy kinézzen egy oktatási intézmény. A II. Világháborút követően oktatás változásával párhuzamosan 1945-től általános iskola is elkezdte működését az iskolában, sajnos csak 4 évig, 1948-ban az államosításokat követően már csak gimnázium, lánygimnázium működött, de sajnos ez is csak néhány évig, hiszen 1952-ben kénytelen volt az iskola bezárni kapuit, és ezzel 38 éven keresztül a református oktatás Budapesten megszűnt, és 1990-ben az elsők között indulhatott újra az oktatás a református intézmények között a Dunamelléki Egyházkerület támogatásával és fenntartásával. Az iskola egy koedukált iskola lett már 1990-től, tehát fiúk és lányok is járnak ide. Először csak 4 és 6 évfolyamos gimnázium osztályok indultak 3 osztállyal. 1993 után vehette át az egész épületet az egyház, illetve az iskola akkori vezetése, és 1997-től általános iskolai résszel is bővült az intézmény, úgyhogy mai állapotában, egy 6 évfolyamos általános iskolával, 2 6 évfolyamos gimnáziumi osztállyal, 1 4 évfolyamos gimnáziumi osztállyal és egy 5 évfolyamos nyelvi előkészítő osztállyal működik, és az iskolához egy kollégium diákotthon is tartozik a vidéki növendékeink számára.
Mennyi diák jár ide az iskolába?
A számuk majdnem eléri a 700 főt, az általános iskolásaink 150-en vannak, és a többségét azt a gimnazisták teszik ki, akik különböző helyekről érkeznek. Ez azt jelenti, hogy budai kerületekből és Pestről is nagyon sok diákunk van, de sokan vannak bejárók az agglomerációból, itt a budai környékről, de nem csak Buda környékéről, és több mint 60-an vannak, akik távolabbi településekről, gyülekezetekből érkeznek, és ők kollégisták.
A reformátusok vannak többen, vagy a más egyházakhoz tartozók?
Reformátusok vannak többen, nem feltétlenül van már ez minden protestáns iskolánál így napjainkban, de nálunk 70-75% a diákoknak református, 20-25% a római katolikus, és néhány százalék az egyéb protestáns diák, aki hozzánk jár, főként evangélikus diákjaink vannak.
Befele jövet, elhaladtam a dicsőségtábla mellett, ahol rengeteg tanulónak nagyon jó eredményei vannak. Mitől ilyen jó ez az iskola, mitől van ennyi jó diákja?
Az iskola újraindulása, tehát 1990 óta azt lehet mondani, hogy az egyik meghatározója a református közoktatásnak a bármodas elhelyezkedése, a szociális háttere, az egyház részéről az elvárások, a szülőknek és a diákoknak az elkötelezettsége nagyon sok összetevő alapján lehet azt mondani, hogy nagyon magasak az elvárások a diákjainkkal szemben, önmagukkal szemben, a tanárokkal szemben. Ennek is köszönhető, hogy mindig nagyon sok tehetséges diákunk van, akik azért, hogy a tehetségük napfényre is jusson, és valóban eredményük is legyen, tesznek is. Tehát itt a tehetség szorgalommal is párosul. Harmadrészt természetesen szükségesek ehhez olyan pedagógusok, akik vállalják azt, hogy felkészítik és sikeresen felkészítik a diákjainkat adott esetben egy-egy versenyre, és a szülői háttérre is szükség van, akik motiválják a diákokat, hogy fontos a tehetség, fontos a talentummal való gazdálkodás. Ennek eredménye, hogy minden évben valóban és különböző tantárgyakban érnek el jó eredményt tanulóink. A 100. évforduló évében úgy látszik, hogy a diákjaink úgy gondolták, hogy most ismét ki kell tenni magukért. A legrangosabb verseny az országos középiskolai tanulmányi versenyen, magyar nyelv kategóriában például az első helyezett egy bármadosos diák volt, de többen is döntőbe jutottak, és több tantárgyból is döntőseink voltak. Tehát azt lehet mondani, hogy a diákok is ehhez a centenáriumi évhez a maguk módján néhányan hozzájárultak, és megörökítették, vagy örök időkre beírták az évkönyvekbe a nevüket, a bármadas évkönyvében.
De nem csak magyar nyelvből jók a diákok, hanem matematikából is rengeteg név kín van ezen a táblán. Minek köszönhető ez? Hiszen a matematika a diákok között nem az a tantárgy, amit nagyon szeretnének.
Ezt megtudom a saját középiskolás élményeimből erősíteni, de valóban én sem voltam a legjobb matematikából. Itt is azt kell mondani, hogy a pedagógus vagy pedagógusoknak a szerepe, a matematika tanárainknak a szerepe fontos, illetve az is, hogy a diákok egy részében a matematikai gondolkodás, a matematika iránti fogékonyság azért megvan. Az a kérdés, hogy ezt megerősítik-e bennük, vagy éppen gyengítik, vagy eltávolítják tőlük. Tehát azért nagyon sok gyerekben eredendően van egy olyan képesség, amely a matematikában eredményeket tudna mutatni. Ugyanez vonatkozik a természettudományokra is. Itt is biológiából évek óta, vagy évtizedek óta kiváló eredményeket érnek el diákjaink, de földrajzból is minden évben el lehet ezt mondani. Ugyanakkor igaza van, hiszen a református protestáns iskoláknak egyik erőssége volt, és remélem, hogy most is az, és a bármodasnak is, a nemzeti kultúrának, az anyanyelvnek az ápolása. de ezt megerősítheti, hogy a magyar nyelv és irodalom dicsőségtáblán is igen hosszan sorakoznak a diákok nevei, szavaló versenyektől, nyelvhelyességi versenyen át helyesírási versenyig minden helyen és szinten a diákjaink jól szerepelnek.
Csodákat próbáltam arannyal, ezüsttel, hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett. Nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába, hiába, egy fül sem fülelte, egy szív sem szívlelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska, ne fázzék, őzike, ne fázzék. Hiába, hiába, gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akar gyújni az erdőben. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken, az Úr áll mögöttem, 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 az Úr áll mögöttem.
Nem csak a szellemi nevelésben jó az iskola, hanem a testi nevelésben is. Ott is rengeteg kupát láttam a szekrényben.
Ez így van, és erre szintén törekszünk. Úgy gondoljuk, hogy amellett, hogy a diákjaink igen kemény szellemi feladatokat kell, hogy ellássanak, szükséges a teherbíró képességüknek az erősítése, és erre a legjobb lehet a sport. Emellett nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a sportnak van egy közösség nevelő, közösség erősítő szerepe. Főleg ugye itt a csapatsportokról van szó, ahol nem csak önmagáért kell harcolnia, nem csak önmagáért kell küzdenie, hanem a másikon is kell segíteni, a másikat is fel kell karolnia, és az ő sikere, az részsiker, az a közösnek, az együttesnek a sikere. Így nagyon örülünk annak, hogy az iskolánkban a lányoknál kosárlabda és kézilabda szakosztály működik, és a fiúknál kosárlabda és foci, és sikeresek is. Ebben az évben például a lány kosarasaink a református középiskolai bajnokságot megnyerték, úgyhogy az összes református iskola között ebben az évben a mi vilányaink voltak a legjobbak, a mi lány csapatunk. Nem egy személy, hanem valóban egy csapat.
Az iskola hogyan járul hozzá ehhez? Milyen anyagi, milyen környezeti támogatást ad ehhez?
Igyekszünk a magunk módján biztosítani a mindennapi testedzést és a szakosztályoknak a munkáját. Ez azt jelenti, hogy a testnevelő tanároknak a délutáni foglalkozást is kifizetjük, ki tudjuk fizetni. Ha vidéki versenyeink vannak, akkor a diákjainknak az utazását, a szállását biztosítani tudjuk. Ezek azt kell mondani, hogy manapság már nem olyan magától értetődő dolgok. Tudjuk azt, hogy nyomon is tudjuk követni, hogy például a kosárlabda bajnokságban sokkal kevesebb iskola indul itt Budapesten, ahol a csapatunk van, mint ezelőtt egy vagy két évvel. Ez pedig összefügg azzal, hogy valószínűleg nem tudják az adott iskolák feltétlenül támogatni már az ilyen jellegű sport lehetőségeket. Mi, ameddig van lehetőségünk rá, addig erre igencsak nagy hangsúlyt helyezünk, hogy ez így is legyen, és tudjuk ezt támogatni.
Pár perccel ezelőtt még fúró gépeknek a zaját is hallottam. Ez mire utal?
Minden évben próbálunk az iskola épületét, valamiféle javítást, újítást, fejlesztést, beruházást végrehajtani. Tudjuk azt, hogy az anyagi lehetőségek az oktatásban, de nem csak az oktatásban is egyre szűkebbek. Azonban nem adhatjuk föl annak a lehetőségét, hogy legyenek céljaink, legyenek tudatosan megtervezett elképzeléseink, legyenek vágyaink, hiszen tudjuk azt, hogy az Úristen végtelen kegyelmének köszönhetően lesz biztosan jövő is, és lesz egy következő generáció, amelyik a református oktatásban szeretne majd részt venni, akár tanárként, akár szülőként, akár pedig diákként. Tehát próbálunk a magunk lehetőségei között és körülmények között fejlesztéseket, beruházásokat végezni. Így most a centenáriumi évhez kapcsolódóan a tornatermünket szeretnénk megújítani, és az iskola dísztermét. Ezen kívül a mellékhelyiségekben is jelentősebb beruházásokat hajtottunk végre, az általános iskolai mostókat újítjuk föl. Úgyhogy valóban az következő hetekben még, amíg az iskola el nem kezdődik, és lehet, hogy még egy-két hétig zajosak lesznek a délutánok és az esték, a délelőttök pedig a diákok beszélgetésétől lesz zajos, meg a tanóráktól.
Ha már itt a centenáriumi szónál tartunk, akkor milyen események voltak eddig az évben, és mik várhatók még az év végéig?
Igen, igyekszünk méltóképpen megünnepelni az iskola elindításának 100. évfordulóját, amikor erről egy évvel, másfél évvel ezelőtt elkezdtünk gondolkodni, akkor arra jutottunk, hogy nem azt a fajta ünneplést vagy megemlékezést válasszuk, hogy egyetlen egy alkalom legyen valami monstre hatalmas esemény, amin akkor megjelennek a régi diákok, a mostaniak, előkelőségek és magasrangú személyek, hanem az év során sok esemény legyen, ami különböző, a bármadashoz kötődő, egykori és jelenlegi érdeklődésű diákokat, személyeket ragad meg, különböző témák legyenek, amelyek felölelik az oktatásnak minden területét, úgy, és legyen élő, azaz minél több embert mozgasson meg. Ebben az évben már több a centenáriumi évhez kapcsolódó eseményünk volt. A lényegében az első esemény, az az év kezdetekor, az első olyan csütörtöki istentiszteletünk volt, amelyet Berkesi Gábor nagy tiszteletű úr tartott, aki már 1990-től a kezdetektől fogva itt tanít, és az ő ige hirdetése volt az, amelyik lényegében a kezdő hangulatot és elmélkedést megadta a Bármadas centenáriumi évéhez. A hivatalos nyitó esemény az Áprili Lajos szavalóverseny volt, országos szavalóversenynek az iskolai fordulója. Ez az Áprili Lajos szavalóverseny már több mint 10 éves múltra tekint vissza, és ennek elindításában iskolán magyar tanárai közül többen nagyon fontos szerepet játszottak. És ez a szavalóverseny volt lényegében az első eseménye a centenáriumi évnek. A következő iskolánknak egykori diákjának, dr. Tomcsányiné Szemere Piroskának a kiállítása, amelyik a Mennyezet virágai címet viselte, és ez a protestáns, de főleg református templomok festett mennyezet képeit dolgozta föl hímzéseken. Egy csodálatos kiállítás, amely már több református gyülekezetben látható volt, kerültek ide az iskolánkba is, és itt lehetett megtekinteni több mint egy héten keresztül. Nagyon sok vendégünk, egykori diákunk jött el meglátogatni, és természetesen művészettörténet és rajzóráinkon minden bármadasos diák ezt látta, vagy láthatta. A centenáriumi évnek része volt egy jótékonysági hangverseny, amit a Fasori Református templomban tartottunk. Ennek a hangversenynek Mezei Pál volt a központi szereplője, ő volt, aki zongora darabokat adott elő, de meghatározó volt Bánfi György Kossuth Díjas színművésznek a jelenléte, aki olyan verseket adott elő, ami a nagy számú közönséget igencsak megfogta, és hát Vég Tamás nagy tiszteletű úrnak a gondolatai prédikációja is azt gondolom, hogy épülésére szolgálta az ott jelenlévőknek. Ebben az évben pályázatot írtunk, iskolatörténeti pályázatot, nagyon sok pályamunka érkezett, főleg régi diákjainkkal, 50-60-70 éve végzett diákjainkkal készítettek riportokat a mai diákok, a kollégiumi életről, az iskolai életről, és ezek majdan az évkönyvbe kerülhetnek be. Itt is minél több diákot, mostani diákot próbáltunk megmozgatni, és összekapcsolni a múltat a jelennel, hogy több generáció választja el őket, de mégis összeköti maga a bármadas ezeket a mostani diákokat és a régi diákjainkat. Áprilisban volt az egyik legnagyobb szabású rendezvényünk, hát 1907-ben alakult az iskola, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy egy 1907 perces folyamatos foci rendezvényt tartunk, ami azt jelentette, hogy több mint 31 órán keresztül folyamatosan egymást váltva játszottak a diákjaink, és nem csak a diákjaink, hiszen a kezdő mérkőzést a református lelkész csapat, a tanárcsapat ellen vívta, és utána pedig a kékek, a fehérek ellen váltogatva egymást, péntek déltől egészen szombat este 7 óráig tartott. A diákok éjszaka benn aludhattak az iskolában, és aztán étkezést biztosítottunk számukra, folyamatos orvosi felügyeletet, ezt szülők vállalták, de az ő adományaiknak köszönhetőek az üdítők, a frissítők, akár a pólóknak a megtervezése. Tehát azt kell mondani, hogy nem csak a diákok élvezték ezt, és a diákoknak volt a sikerben nagy szerepük, a sikert én annak tekintem, hogy végig tudták a 31 órát játszani, hanem a szülők is, hiszen ők is alaposan részt vettek abban, hogy ez a rendezvény maradandó élmény nyújthasson.